Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Velünk van Dankó Bence, Mediátor vezető stratégája. Hello Bence!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Valamint Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A vendégünk ma Várkonyi Gábor lesz, az Automotive Summit főszervezője. A híreink között két gyors éttermi kampányról is beszélgetünk, az egyik a McDonald's-é, a másik pedig a Burger King-é. Aztán szó lesz a ketreces csirketartás elleni edukációs kampányról, a spot szemlében pedig két spotról is beszélgetünk, a Bolz doktorok kampányáról, valamint amivel kezdünk, a Nissan autó csere programját hirdető új spotról, Gangsta Zolival és Tól Andrással a főszerepben. Egyébként, amikor néztem ezt a spotot, akkor eszembe jutott gyerekkorom nagy Nissan slágere, a Nissan Maxima, ugye Nissan limuzinja, ami egy ilyen prémium kategóriás autó volt. Aztán volt ugye a kisebb, a Primera. Az Almera is prémiumnak számított, de az már egy kis autónak számított. Szóval nekem felsejlettek ezek a Nissan prémium élményeim, és akkor, hogy megnézzük ezt a spotot, ugorva, nem tudom, 20 évet az időben, vagy 25-öt, és akkor ez úgy eltűnik.
Ezt a vicceskedést, ami egyébként ebben a Nissan promospotban történik, ez igazából 20 évvel ezelőtt is elkészülhetett volna talán, ugyanígy Gangsta Zolival és Tól Andrással, és ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy ez egy régi módi spot lenne, mert továbbra is nagyon örülünk annak, hogy a Nissan a Suzuki mellett fordít energiát arra, hogy a árakcióit, promócióit, azokat rendes spotokkal támogassa meg, és ne csak ilyen tegekkel, meg ilyen kisebb és egyszerűbb kreatív megfejtésekkel.
Tehát egyáltalán hazai fejlesztésű kreatív tartalmakról beszélhessünk, akár tévés szinten, az adaptációkkal szemben.
És ráadásul ezzel a Nissan ki tudja magát emelni valamennyire az autóipari kommunikációs zajból, mert a Suzuki-val, az előbb említett Suzuki-val együtt ők ketten csinálnak most élőszereplős, színészes promo spotokat, amelyek ráadásul viccesek is, és hagyják a szereplőiket is játszani.
Egyébként valószínűleg ezt majd a műsorban szereplő autópiaci szakértő is megerősíti, hogy amiről te beszélsz, az a fajta éra, az szerintem eltűnt valóban, de szerintem, hogy
amikor a prémiumról beszélünk őszintén.
Akár a prémium, akár ahogyan az autókról gondolkodunk, ahogyan az autók szerepe volt a hétköznapokban, vagy akár neked kisfiúként ránézve egy ilyen autóra, szerintem...
Igazad van, akkor még luxus volt az, hogy egy családban mondjuk van egy autó egyáltalán, nem, hogy kettő.
És de nem csak nálunk lehet, ugye ez már egy posztszocialista időszak, vagy nem tudom, hogy a rendszerváltás követően, de alapvetően az autók szerepe átalakul, a márkák nem feltétlenül azt fogják számodra kommunikálni, amire te kisrácként tényleg csillogó szemmel néztél. Ezek a spotoknak teljesen más a szerepe. Ennek a spotnak körülbelül szerintem egyébként az a szerepe, amit láttunk már más automárkáknál is, például koreaiaknál, vagy nem tudom, hogy tudatosítsák, hogy a Nissan egy japán márka. Ezt minél többféleképpen vizuálisan cselezni a világzásabbá, hogyan elmondani.
Meg hogy azt, hogy így állandóan azt halljuk, hogy akció, akció, leárazás, akció, akció, promóció, emellett egy kicsit kapjuk fel a fejünket arra, hogy itt két ismert arc, akiket akár szeretünk, akár nem szeretünk, de egy picit vicces dolgokat csinálnak egy vicces jelmezben.
A Bolz doktorok kampányával megyünk tovább, könyvfakasztó, és felsorakoztatja a magyar könnyűzenei és színházi élet nagyjait.
Igen, ebben ugye ez egy spot, dal, videóklip, tehát műfajilag is nehezen meghatározható, ami így szerintem elég nagy fegyverzettel készült, tehát ha megnézed a verkfilmet, meg az egész technológiát, meg a felsorakoztatott hírességeket, ami egy nagyon impozáns és szerintem jól eltalált lista, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon ritkán látunk kvázi egy ilyen 1%-os támogató, vagy akár image kampányban civil szervezetektől ennyire egyedik tartalomfejlesztést, és ekkora muníciót mögé téve egy ilyen aktivitásnak, szóval ez mindenképpen dicsérendő. Egyébként szerintem maga egy jól eltalált dolog, és a Bohoz doktorok nyilván megérdemlik ezt a támogatást.
Én azt szeretem ebben, hogy ez ugye egy 1%-os kampány, és nem álltak meg ott, hogy akkor elmondják azt, hogy mit csinálnak, az kinek fontos életbevágó, és emiatt kérnek 1%-ot, hanem ehelyett csináltak egy dalt, ami az 1%-os kampány után is később is sok embernek örömet okozhat. Lehet arról vitatkozni, hogy ez mennyire jó ez a dal, de szerintem pont elég fülbemászó, pont elég kellemes, és pont jó arra, hogy tényleg sok érintettnek örömet okozzon nehéz pillanatokban.
A ketreces csirketartás elleni edukációs kampánnyal folytatjuk, ami ugye, hogyha a kampány üzenetét nézzük, az egy külön történet, és nézzük a megvalósítást, ami viszont az én olvasatomban, hogyha visszaugrunk egy picit megint csak az időben, ez a mániám, úgy tűnik retrofil vagyok ma, hogy akkor azért ilyen, ezek a 80-as, 90-es évek glam plakátjai, enyhe erotikus hatással azért felelhetők benne.
Mert ugye azért helyezzük, hiszen itt egy vizuális megvalósításról beszélünk, egy rádióban helyezzük képbe a hallgatókat, tehát arról van szó, hogy közterületi plakátokon, videóban itt-ott különféle hírességek gyakorlatilag ketrecben vannak lencse végre kapva, tehát ez az egésznek a vizuális alapja. És ahogy a Viktor mondta, hogy ettől akár jelenethallások is képződhetnek, tehát kérdéses valóban, hogy ez a figyelemfelkeltő mi volt a ellenére.
Ez volt a szándék.
Ez volt a szándék.
Igen, tehát hogy ha megnézitek majd a linket a podcast leírásában, Földes Eszter, Gáspár Kata, Karafiátorsolya, Szinetár Dóra vállalta be azt, hogy helyet cserél a csirkékkel, olyan ketrecekben, amilyenekben a csirkéket tartják, és ezzel hívja fel a figyelmet arra, hogy a csirkék milyen embertelen körülmények között élnek ketreces tartásban, és kétségtelen, hogy styling szempontból ezek a képek és ezek a videók nagyon emlékeztetnek a 80-as évek Alice Cooper és egyéb videóklipjeire. Ez nem biztos, hogy egy annyira szerencsés utalás, de kétségkívül figyelemfelkeltő. Én minden esetre eléggé örülök ennek a bátor megközelítésnek, és egyébként a kampányt szervező Unaterra alapítvány szerintem egy nagyon markáns kampánnyal lépett be az 1%-os és társadalmi célú kampányoknak a terepére. Szerintem erre sokan fognak emlékezni, és meg felkapni a fejüket is a buszmegállókban, meg az Instagramon, hogy mi történik itt a ketrecbe zárt nőkkel.
Jön a gyors kajás blokk, egy McDonald's-os és egy Burger King-es kampányról is beszélünk. Kezdjük a McDonald's-ossal. Egyébként nagyon eltérő világot látunk, szóval erre egyébként kíváncsi vagyok. Most megint titeket, mint reklámosokat kérdezlek, hogy a két, most ezzel lehet vitatkozni, egymáshoz nagyon hasonló gyorséttermi lánc, az miért választ két ennyire különböző univerzumot. Szóval, hogy itt most azt látom, hogy nagyon különbözni szeretnének egymástól. Mi nagyon jelentkeztek, ki kezdje? Kő, papír, olló. Gyuri.
Kő. Az papír volt nála, Gyuri, úgyhogy tényleg Gyuri.
Kő. Hát azt, mi az üzleti szándék, és mennyire akarnak elválni egymástól, azt nem tudom innen ebből az asztalatot megállapítani. Ellentétben az, hogy ez a két kampány, amiről most beszélni fogok, azok eltérő céllal születtek, az egyértelmű. Tehát a McDonald's esetében itt egy full employer branding kampányról beszélünk, ahol az a célcsoport, akik egyébként nekik a kereskedelmi célcsoportjuk is, tehát a 16-24 fiatalok, azok megjelennek ezekben a mint aspiráns célcsoportok a plakárban, de most azt mondják a spotban és a rengeteg felületen látható a városban ez a sorozat, tehát a mindenféle felületeken, hogy egyébként ne csak enni, hanem dolgozni, és
Bármikor jöhetsz
hozzánk, és itt egyébként ezt úgy egészítik a különféle ajánlatokkal, hogy például random jöhetsz dolgozni, rugalmas munkaidőben különféle ígéreteket tesznek mellé, ami ennek a célcsoportnak a legfontosabb a munkaerőpiaci választásai során.
És azt érdemes látni ezzel a kampánnyal kapcsolatban, hogy ha lenémítva nézitek végig a McDonald's filmet, akkor az a fantasztikus benne, hogy nagyon szép képek vannak benne, nagyon jó kis hétköznapi helyzetek vannak benne, viszonylag jó zenét, tehát az egész egy ilyen stílusos, kellemes nézni, jó hangulatú film, és nem feltétlenül employer branding. Hát azt tudták megcsinálni, hogy ez a jöhetsz, bármikor jöhetsz hozzánk fősor, headline. Ezt érted úgy is, hogy egy kimerítő költözés után az éjszaka közepén is el tudsz menni a Mekibe kajálni egy-egy gyorsan, vagy rendelsz, de azt is jelenti, hogy különben meg költözgetsz, éled így a 20-as éveidet, és ebben is el tudsz menni, pénzt keresni, hogyha éppen arra van szükséged.
És egyébként vizuális megvalósítás szempontjából szerintem nagyon-nagyon jól eltalált ez a spot. Nekem nagyon tetszett, már a fotósorozat is tetszett, amit így CLP-ken láttam kint. De az eredeti kérdésre visszatérve, hogy egyébként nem olyan régen láttuk talán a kis applikációs reklámot, ami meg egy varázsvilágról szólt, és abban például nem ez a fajta ilyen picit luxury trash, vagy nem tudom milyen megközelítés, ez a szétvilágított divatfotós megközelítés volt. Tehát, hogy
lehet valójában... zsákutca egy ilyen kampány?
Nem, hanem hogy szerintem mindenki mindenféle eszközzel próbálkozik különféle üzenetek keresztülvitelén, különféle célcsoportokon.
De az szerencsés, hogyha az üzenetet ilyen sokszor megváltoztatjuk, ezáltal a célcsoport is folyamatosan változhat?
Más-más célcsoport szemben, én azt gondolom, hogy ez egy célzottabb, az a másik, az egy ilyen általános volt, és valószínűleg még fiatalabbak, a gyerekeket is el akart varázsolni, olyan gyerekeket, akik amúgy szeretnek sokat telefon nyomkodni.
A Burger King viszont Walmart párosát használta is, ismét, valamint Szikora Robit és a Csiki Dámot. Na, hát én ezt nem értettem.
Szóval, én nem láttam jönni, nagyon meglepődtem, és emiatt ezikként minden szándékom ellenére ez egy nagyon-nagyon emlékezetes dolog is az én tudatomban, hogy ott megjelent Robi.
Én fejlődést látok ebben a spotban, mert ugye a tavalyi Walmart-os Burger King együttműködés, ez nagyon megmaradt az influencer videók szintjén. Ebben a spotban viszont már van ötlet, van poén, van fordulat, kicsit több a styling is benne, tehát hogy ez halad úgy, hogy ez ne csak egy influencer kommunikáció maradjon.
A vendégünk Várkonyi Gábor lesz, az Automotive Summit főszervezője. Bence fog vele beszélgetni. Rebrief.
Folytatódik a Rebrief, vendégünk Várkonyi Gábor, az Automotive Summit főszervezője, autópiaci szakértő. Köszöntelek, Gábor!
Köszöntelek is hallgatókat is!
Én kerékpárral érkeztem ide a stúdióba, ezt most nem dicsekvésből mondom, hanem inkább azért, mert az első mobilitási trendhez, amiről szeretnék beszélni veled, ahhoz kapcsolódik. Szerinted mennyire marad meg az autózás a belvárosokban, urbánus közegben? Ugye van ez a kategória, vagy legalábbis szoktak autós marketing anyagokban ilyet mondani, hogy városi autó. Szerinted ez a kategória vagy szófordulat meddig lesz tartható?
Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Itt sem lehet szerintem ráhúzni egyetlen egy megoldást, vagy egyetlen egy trendet a világ nagyvárosaira. Az látszik, hogy mondjuk Nyugat-Európában, főleg olyan helyeken, ahol a történelmi belváros egyébként sem teszi könnyen autózhatóvá a környezetet, van egy autó ellenes trend, ami az autó kiszorítását próbálja elérni a belvárosokban, és nyilván akik ebben hisznek, azok ugye különböző módokon próbálják alátámasztani ennek a szükségszerűségét.
Ez például a barcelonai szuperblokkosításra gondolsz?
Vagy éppen Párizsra, mint tipikus példája ennek. Valahol érthető, amit el szeretnének ezzel érni, ugyanakkor ezt mondjuk nem lehet egy az egyben ráhúzni például az amerikai városi szerkezetre, ahol azért autó nélkül nehezen vagy meg. Nyilván mondjuk egy New York az egy más példa, de egy Los Angeles típusú várost autók nélkül elképzelni azért az elég nehéz. Vagy ha azt nézzük, hogy mondjuk egy nagyon zsúfolt városban, mint Tokió is, az autó az nem egy kihalt szerkezet, csak adaptálódott egyébként az autók mérete a városi környezet kihívásaihoz. Ezt sajnos egyébként Európában egyre kevésbé látjuk. A mostani jogszabályok szerint a kis autóknak az elterjedése az inkább visszafelé fordult. Vagy éppen Kína nagyvárosait nézve, ahol talán inkább az amerikai trendekhez hasonlatos városépítési szerkezetek vannak. De, és itt nagyon fontos hangsúlyozni, egy lényeges trendet, ami a jövőben szerintem gyorsan fog terjedni. Könnyen elképzelhető, hogy a nagyvárosok, főleg belvárosi részében az önvezetés azon formája, ahol a nem önvezető autók ki vannak szorítva egy bizonyos területről, ellenben csak olyan autók közlekedhetnek ott, amelyek képesek egymással kommunikálni a biztonságos közlekedés érdekében, ezek el fognak terjedni. Tehát az önvezetésnek ezen formája hangsúlyozottan úgy, hogy nincs összeeresztve egymással a két típusú forgalom, tehát az egyéni, magántulajdonú ember által vezetett autó és az önvezető autó, az így nincs összeresztve. Ez egy olyan trend lehet, és szerintem lesz viszonylag hamar, ami a belvárosi egyéni autózást feleslegessé fogja tenni.
Látsz-e más olyan trendet az autókategóriákban, meg az autókategóriák népszerűségének alakulásában? Ahogy hallom, Magyarországra gyakran mondják azt, hogy suvisztán, és ez reklámos, meg marketinges szemmel azért érdekes kategória, ez az SUV, mert nagyon sokszor ez ilyen ironikus, ciki kontextusba fordul elő ez a kifejezés. más esetekben meg kifejezetten előnyként, meg előnyös tulajdonságként kommunikálják márkák?
Hát ez a SUV kérdés, az nem egészen értem a negatív felhangját ennek, mert ez nem egy magyar jelenség egyfelől, hanem egy gyakorlatilag egy világjelenség. Másfelől SUV és SUV között is akkora különbségek lehetnek, hogy méretben, súlyban, jellegben, hogy önmagában lesúvozni valamit, amiben magasabban ülsz, mint egy sima személyautóban, ez így nem célra vezető. Tehát itt nem fogjuk megérteni a mögöttes mozgatórugókat.
El lehet-e ezzel a kifejezéssel adni autót jól Magyarországon, vagy nem? Hogyan alakul ennek a kifejezésnek a kedveltsége, elfogadottsága, a kategória, a szeretete?
Hát nézzünk mondjuk egy konkrét példát. Tehát azért mégiscsak az egyik legnépszerűbb autó Magyarországon a magánvásárlók körében, az mondjuk egy Dacia Duster vagy egy Suzuki Vitara jellegű autó, hát ezek is a SUV kategóriába tartoznak. Értelemszerűen egy olyan vágyra próbálnak ráakaszkodni, dizájnnal is, meg az autó ígéreteivel is, ami még inkább a szabadság jellegét próbálja meg kidomborítani az egyéni autóbirtoklásnak, hiszen ugye elméletileg képes vagy elhagyni a rendes utakat is legalább kismértékben egy ilyen autóval, jobb a hasmagasság, könnyebben kilátsz belőle, stb. De ezek nem környezetvédelmi szempontból aggályos trendek szerintem, egyszerűen ez egy magasabb autó, ami egyébként nem nehezebb, mint egy korábbi hasonló méretű kis autó. És van a másik véglet, amikor nyilván most már lassan a harmadik tonnát karcoló elektromos vagy plug-in hibrid jellegű 5 méteres SUV-okkal közlekednek a városban, ami érthető módon egy irritációt okoz az emberek többségében, hiszen nem sok keresnivalója van alapvetően az ilyen autóknak szerintem a belvárosi környezetben. Hogy erre reklám szempontból mi épült, vagy hogy mit szugerál az autóipar ezekkel az autókkal, ez egy egész egyszerű üzleti kérdés. Egy SUV legyártása az nem drágább, mint egy kompakt autó legyártása, hogyha hasonló méretű autót nézünk. Ellenben van egy jól értékelhető felára az ilyen jellegű autóknak, tehát ez az jelenleg, illetve nem is jelenleg, gyakorlatilag az elmúlt 15-20 évben ez az a jármű kategória, ami a megélhetés alapját adja az európai autógyártóknak.
Nagyon jó, hogy egyébként az előbb megemlítetted a vágyakat, ígéreteket, ugye a szabadság ígéretét idézted föl, mert van egy másik szegmens, amiben nagyon érdekes az ígéret viszonya azzal, hogy a fogyasztók hogyan fogadják azokat a modelleket. Ugye az elektrifikációról, elektromos modellekről van szó. A reklámos szemmel nagyon izgalmas, hogy mit mondanak a gyártók, miért váltsanak az emberek elektromos modellekre. Itt ugye van olyan, aki kifejezetten a fenntarthatóságot emeli ki, van olyan, aki inkább a robbanékonyságról, arról a nagy nyomatékról, amit az elektromos hajtás tud, arról kommunikál. Te hogyan ítéled meg, mennyire tudja támogatni az elektrifikációt, a kommunikációja, mennyire ígérnek jókat a gyártók az elektromos modellekről?
Szerintem vegyük ide még a négykerekű bűnbocsátó cédula kategóriáját is. Az elektromos autózás kapcsán azért az, hogy ez egy környezettudatosnak beállított választás, ez szerintem az összes egyéb felsorolt dolog mellett az egyik legerősebb érv szokott lenni. És szerintem az elektromobilitásnak az elfogadottságát sokkal könnyebb lett volna átvinni, meg sokkal könnyebb lenne átvinni, inkább jelen időben beszélek, hogyha ez nem egy törvényi oldalról jött kényszer alapon működne, hanem egy olyan lehetőség lenne, amit be lehetne úgy állítani, hogy van alternatívája annak, amiben eddig éltünk. Szerintem az emberek többsége nem annyira szereti azt, amikor előírják neki, hogy mit lehet és mit nem. És ezen megközelítés helyett az egész technológia előnyeit máshogyan lehetett és kellett volna szerintem tálalni, és akkor jelentős ellenállást lehetett volna megspórolni ezzel szemben. Többek között nyilván én is azért vagyok szkeptikus nagyon sokszor ezzel kapcsolatosan, mert azt érzem, hogy korlátoznak a döntésem szabadságában. És ez egy nehéz kiindulási alap, amikor azt reklámos szemmel, én így képzelem el, mégiscsak úgy kell eladni az embereknek, hogy arra vezessük rá őket, hogy maguktól jöttek rá arra, hogy ez milyen jó dolog. Szerintem rettentő sok esetben, már most is, van alternatíva arra, hogy hogy ilyen jellegű hajtással vásároljunk úgy autót, hogy összességében kijöjjön az egésznek az értelme környezetvédelmi és anyagi szempontból is. De egyszerűen nem mindenkinél van így, és az szerintem valóban az elektromobilitás szempontjából egy abszolút átütő újdonság volt, amikor jött egy olyan autógyártó, amely nem akart semmilyen eddigi szabályszerűségnek megfelelni az autóiparban, és az alusapkás, szandálos, műzlis sarokból kivitte az elektromobilitást egy kifejezetten szexi megközelítésbe és köntösbe, amikor ugye a mehet teljesítményekre, a dizájnra és az újszerűségre helyezte a hangsúlyt. De ennek már azért több mint egy évtizede, és azóta nagyon-nagyon sok minden változott ilyen szempontból, és szerintem egy nagyon nagy baj továbbra is az, hogy többet ígérnek sok esetben, mint amit a valóságban tartani tudnak ezek az autók, például hatótáv tekintetében. És itt vannak azok az időközönkénti csalódások, amiket nehéz kezelni mondjuk a kereskedelmi oldalon. Mert amikor hatótávokat nézünk, az ugyanannyira nem igaz a jelenlegi hirdetési szintekkel, mint ahogy nem volt igaz egy pár éve az, amikor olyan fogyasztási adatokkal lehetett autókat hirdetni, amik köszönő viszonyban nem voltak azzal, ami a valóság. Abból is botrány lett, szerintem előbb-utóbb ebből is botrány lesz, és kell ezzel majd előbb-utóbb foglalkoznia valakinek, mert látszik, hogy a valóság és az elvárás vagy a vágyak között van egy erős konfliktus potenciál.
Te vagy az Automotive Summit tartalmi felelőse, amelyik ugye két nap múlva szerdán rajtol majd el. Az egyik fontos téma ezen, én úgy láttam a programot tekintve, hogy hogyan lehet új fogyasztói csoportokat Magyarországon rávenni arra, hogy új autót vegyenek és ne használtat.
Fogalmazunk úgy, hogy nem is az új autó itt a kérdés legelsősorban, nem a magánfelhasználó szemszögéből nézve, mert hát itt elég erős objektív korlátok vannak. Tehát annyira megdrágultak az autók, így van, annyira megdrágultak az autók, hogy egyszerűen abban a gazdasági környezetben, ahol jelenleg Európa tartózkodik, ezen belül ugye Kelet-Európa még inkább infláció sújtotta terület, meg alapvetően vásárlóerő, csökkenő vásárlóerővel kell szembenéznünk. Itt az új autó az szerintem a következő években nem lesz annyira erős keresletnek kitéve, hogy ilyen képzavarral fogalmazzak a magánvásárlók részéről, hogy erre azokat a reményeket föl lehessen fűzni, amikkel az autógyártók mondjuk 8-10 éve még bőven gondoltak. Van egy általános, egész Európára jellemző visszafogása az autóvásárlás kérdésének, mert úgy vannak vele a felhasználók, hogy nem pontosan látják az irányokat.
Olyanokra gondolsz, hogy például, ha most veszek egy mondjuk egy dízel autót valamiért, akkor azzal mondjuk 4 év múlva be tudok-e hajtani Győr legbelső város részébe?
Ez technológiai szempontból nem kérdés szerencsére, tehát ilyen jellegű tiltások modern autókkal szemben nem lesznek, ez ettől nem kell tartani, de az fölvetődik rengeteg mindenkiben, hogy ha én veszek egy modern belső égésűt, akkor az most jobban fogja tartani az értékét, vagy rosszabbul. Ugyanez igaz az elektromos autókra is. Tehát emiatt vannak ilyen óvatoskodások, vagy visszatartása a pénzköltésnek a magánszektorban. Ez az általános bizonytalanság az, amiről szerintem az Automotive Summit kapcsán is beszélgetni fogunk, illetve az, hogy milyen új vásárlói magatartásokkal kell nap mint nap szembesülnie annak, aki a kereskedelemben dolgozik.
Gábor, nagyon köszönöm, folytatnánk szívesen, de letelt az időnk. Örülök, hogy a Rebrief vendége voltál.
Köszönöm szépen.
Rebrief pedig egy hét múlva is lesz. Köszönjük a ránk szánt időt. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.